Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Átfogó stratégiai partnerségi megállapodást kötött Kína és Magyarország, jelentette be a kínai elnök és a magyar miniszterelnök Budapesten. Orbán Viktor azt mondta, fontos kétoldalú együttműködésekről írtak alá dokumentumokat, megköszönte, hogy díszvendégként meghívták Magyarországot a legnevesebb kínai kereskedelmi vásárra. Bővítjük az együttműködést a nukleáris területen, miután hazánkban zajlik Európa jelenlegi legnagyobb ilyen beruházása, ismertette a kormányfő. Magyarország továbbra is korrekt, tisztességes körülményeket biztosít a kínai vállalatoknak, és megteremtjük a lehetőségét, hogy a legmodernebb nyugati és a legmodernebb keleti technika találkozzon, szögezte le. Orbán Viktor szerint különösen szükség volt a látogatása akkor, amikor a szomszédban háború zajlik. Magyarország hangja Európában magányos, ahogy fogalmazott, Európa a háború oldalán áll, de hazán kivétel, támogatjuk a kínai béke kezdeményezést is. Xi Jinping közölte, a kínai övezet és út kezdeményezés és a magyar keleti nyitás összeegyeztethető egymással. Kiterjesztjük az együttműködést a feltörekvő ágazatokra. Azt mondta, a kultúra mellett a sport és a média területén is erősítjük az együttműködést. Több fontos nyilatkozatot írt alá Magyarország és a Kínai Népköztársaság a Karmelita Kolostorban. Kína 2023-ban hazánk 9. legfontosabb kereskedelmi partnere volt, és továbbra is az Európán kívüli első legfontosabb kereskedelmi partnere az országnak. 2020-ban és 2023-ban is Kínából érkezett a legtöbb beruházás, részben ennek is köszönhető, hogy Magyarország a világ éllovasai közé került az autóipar technológiai forradalmában, emelték ki elemzők. Előzőleg a Budai Vár oroszlános udvarában ünnepélyes katonai ceremónia keretében a köztársasági elnök Sólyog Tamás fogadta Xi Jinping kínai államfőt. Az eseményen jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök is. A plenáris találkozón a kínai elnök kijelentette, a két ország közötti együttműködés alapja a kölcsönös tisztelet és bizalom. Ismertették, a gazdasági kapcsolatok erősödésének gyakorlati megvalósulása a Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítése, és az, hogy hamarosan már 7 kínai nagyvárosba indul közvetlen légijárat Budapestről, továbbá hazánk kedvezményezettje lett a kínai vízummentességi programnak. A hivatalos látogatás végén a kínai államfő meghívta a magyar köztársasági elnököt Pekingbe. A szükséges engedélyek birtokában az építési munkálatok Szegeden megindultak, és zajlik az infrastruktúra kiépítése is, így jövőre már legurulhatnak az első BYD modellek a szegedi gyár szalagjairól, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter tudatta, hazánk európai gazdaság is újját nagymértékben növeli, hogy a kínai BYD az autóbuszgyára után az első európai elektromos autógyárát is idehozza, emellett az együttműködés további kiterjesztéséről is egyeztetnek. A NATO ukrajnai missziója fegyverek szállítását és katonai kiképzést jelent, a következő 5 évben is harcokra számítanak, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a kabinet továbbra is úgy véli, nem lesz megoldása a konfliktusnak a csatatéren, ahol már 800 ezer ember vesztette életét. Gulyás Gergely elmondta, sikerült letörni a háborús inflációt, ami 3,6%-ra esett márciusra. 2024 a növekedés újraindításának az éve, és ezt az első negyedéves adatok is mutatják. A magyar növekedés az unió illovasai közé tesz minket, 2025-ben a 4,1%-os GDP bővülés is reális lehet, fejtette ki. A már befogadott CSOK plusz kölcsönkérelmek összege meghaladja a 83 milliárd forintot, közölte a kormány szóvivő. Vitális Eszter elmondta, több mint 3100 család érdeklődött már a termék iránt, és az egy igénylőre jutó átlagos kölcsönösszeg 26 millió forint. Ez majdnem kétszerese a korábbi CSOK-nak. A náci Németország felett aratott győzelem 79. évfordulóján a moszkvai Vöröstéren rendezett katonai díszemlén mondott beszédet az orosz elnök. Vlagyimir Putyin azzal vádolta a nyugatot, hogy globális konfliktust kockáztat, és kijelentette, senki sem fenyegetheti a világ legnagyobb atomhatalmát. Azt mondta, Oroszország mindent megtesz a globális összecsapás megakadályozásáért, de nem engedi, hogy fenyegessék, és az orosz hadászati erők állandó harckészültségben állnak. Védelmi kutatóközpont létrehozásáról kötött megállapodást a német Dynamite Nobel Defense GmbH és a Védelmi Innovációs Kutatóintézet Kaposváron. A magyar haderőt támogatják, páncélelhárító kézifegyvereket biztosítanak, a tervek szerint drónokat fejlesztenek, amelyek 3D-s térképekkel aknamezők azonosítására, felderítésére is képesek lesznek. A kaposvári a cég első ilyen külföldi létesítménye lesz. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de gomoly felhők képződnek, legfeljebb néhány helyen fordulhat elő futó zápor, többfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-8, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A remény nem csal meg. Ferenc pápa bullája, amellyel meghirdette a 2025-ös szentévet. A Szent Atya üzenete a plébánosoknak. Legyetek a szinodalitás misszionáriusai. A pápa gyászolja a Kongói Demokratikus Köztársaságban történt támadás áldozatait. Aljas erőszak. Közzétették Ferenc pápa ázsiai látogatásának logóit és mottóit. Ahogy fent, úgy lent. Sajgó Balázs atya elmélkedése Urunk mennybe menetele ünnepére. A remény nem csal meg. Ferenc pápa bullával meghirdette a 2025-ös szentévet. Május 9-én csütörtökön délután 17:30-kor a Szent Atya a Szent Péter Bazilikában vesperást vezetett Urunk mennybe menetele ünnepe alkalmából, amelynek keretében átadta az 5 kontinens képviselőinek a Spes Nonconfundit kezdetű bullát, amellyel meghirdette a 2025-ös szentévet, mely idén december 24-én a Vatikáni Bazilika Szent Kapujának megnyitásával veszi kezdetét. A pápai bulla felhívást tartalmaz a börtönlakók, a migránsok, a betegek, az idősek, valamint a kábítószer zsákmányául esett fiatalok javára. Ferenc pápa egy börtönben is meg fog nyitni Szent Kaput. A szegény országok adósságainak eltörlését kéri. Felszólal a gyermekszületések növelése érdekében, a migránsok befogadásáért, valamint a teremtett világ tiszteletben tartásáért. Egy alap létrehozását sürgeti az éhezés felszámolására, valamint a diplomácia erőfeszítéseit kéri egy tartós béke megteremtéséért. A remény ajándékáért fohászkodik Ferenc pápa a 2025-ös szentév gyümölcseként világunk számára, amelyet felkavarnak a fegyverek, a halál, a pusztítás, a fele baráttal szembeni gyűlölet, az éhezés, az ökológiai adósság, az alacsony születésszám. A remény balzsamát akarja a Szent Atya az emberiség sebeire kenni, melyet az erőszak kegyetlensége sújt, vagy a rohamosan növekvő szegénység lehetetlenít el. Spes Nonconfundit, a remény nem csal meg, ezt a címet viseli a szentévet meghirdető bulla, amelyet május 9-én nyújtott át a pápa az 5 kontinens egyházának az ünnepi vesperás alkalmával. A 25 pontból álló bulla kéréseket, javaslatokat, felhívásokat tartalmaz, fogvatartottak, betegek, idősek, szegények, fiatalok érdekében, valamint bejelenti az újdonságokat, amelyeket a remény zarándokai mottójú szentév hoz majd. A dokumentumban Ferenc pápa két fontos évfordulóra emlékeztet. 2033-ban ünnepeljük a megváltás 2000. évfordulóját, illetve azt, hogy 1700 éve tartották a níceai első nagy ökumenikus zsinatot, mely többek között a húsvét dátumának meghatározásával foglalkozott. Az eltérő álláspontok még ma is megakadályozzák, hogy ugyanazon a napon ünnepeljük a hit alapító eseményét, húzza alá a pápa, majd emlékeztet rá, hogy gondviselésszerű egybeesés miatt ez éppen a 2025-ös évben megvalósul. Legyen ez felhívás Kelet és Nyugat minden kereszténye számára ahhoz, hogy megtegyék a döntő lépést az egység felé, a húsvét közös dátuma körül, írja pápa. A dokumentum rendelkezik a pápai bazilikák szent kapuinak megnyitásáról és bezárásáról is. Ennek értelmében Ferenc pápa 2024. december 24-én nyitja meg a Szent Péter bazilika szent kapuját. Rákövetkező vasárnap, december 29-én nyitja meg a pápa a lateráni Szent János székesegyház szent kapuját. 2025. január 1-én a Santa Maria Maggiore bazilika, majd január 5-én a falakon kívüli Szent Pál bazilika szent kapuja következik. A szent év végén az utóbbi három bazilika szent kapui december 28-áig bezárulnak. A szent év hivatalosan 2026. január 6-án a Szent Péter bazilika szent kapujának bezárásával ér véget. Kedves hallgatóink, a pápai bulla ismertetését pénteki adásunkban folytatjuk.
A pápa üzenete a plébánosoknak, legyetek a szinodalitás misszionáriusai. Szeretnék kérni valamit tőletek, akik a világ minden táján élő plébánosok képviseletében érkeztetek. Szükségünk van a segítségetekre, hogy továbbra is meghallgathassuk a plébánosok szavait, tekintettel a püspöki szinódus közelgő második ülésére. Ezzel a megbízatással ruházta fel Ferenc pápa a világ minden tájáról érkezett papokat, akik részt vettek a plébánosok a szinódusért címet viselő nemzetközi találkozón április 29-e és május 2-a között a Vatikánban. Nagyon fontos találkozó, de nem elegendő, hangsúlyozza a pápa a szerdán közzétett üzenetében. Többet kell tennünk, ha több papot akarunk bevonni a szinódusi dinamizmusba. Ezt nem tudják elvégezni egyedül az ülést szervező szinódusi főtitkárság és a római kúria dikasztériumai. Ferenc pápa ezért arra kéri a plébánosokat, hogy váljanak a szinodalitás misszionáriusaivá, plébános testvéreikkel együtt. Hazatérve a szinodális és missziós szellemben elevenítsétek fel a plébánosi szolgálat megújításáról szóló elmélkedést, és segítsétek elő a lélekben folytatott beszélgetést a plébánosok között, személyesen vagy online, kihasználva a már megszervezett találkozók lehetőségét, vagy megszervezve egyet ebből a célból. A pápa kéri továbbá, hogy a kapott iránymutatások alapján tájékoztassák a szinódusi titkárságot ezeknek a találkozóknak a gyümölcséről. Hazatérve, olvasható az üzenetben, beszéljetek erről az ötletről a püspökeitekkel és a püspöki konferenciákkal, és mondjátok el nekik, hogy a pápa bízott meg benneteket ezzel a feladattal. Ezzel kapcsolatban Ferenc pápa emlékeztet arra a levélre, amelyet május 2-án küldtek szét a világ összes plébánosának, hogy tájékoztassák őket erről a kezdeményezésről, és hogy a szinodalitás misszionáriusaiként mutassák be őket közöttük. Most aláírom, majd mindegyőtöknek eljutatnak egy példányt, hogy hazatérve terjeszthessétek. Köszönöm az együttműködést, zárja a levelét Ferenc pápa a plébánosokhoz. A pápa gyászolja a Kongói Demokratikus Köztársaságban történt támadás áldozatait, aljas erőszak. Ferenc pápa a fájdalmának ad hangot a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Goma városa közelében, a Mugunga menekült táborban május 3-án elkövetett aljas támadás miatt, amelyben legalább 17 ember meghalt és több mint 35-en megsebesültek. A Goma püspökéhez intézett Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratban Ferenc pápa hangsúlyozza, hogy közel áll mindazokhoz, akiket sújt a sok gyermeket sem kímélő vak gyűlölet tette. A pápa imádkozik a sérültekért és a szeretteiket elvesztett családokért, valamint imádkozik az elhunytak lelki üdvéért. A pápa ismételten elítéli a konfliktusok megoldása érdekében alkalmazott minden erőszakos cselekményt, amelynek mindig a szegények és a leghátrányosabb helyzetűek az első áldozatai. Ferenc pápa a remény életben tartására hívja a kongói népet, és sürget minden politikai szereplőt, hogy elszántan munkálkodjon a békéért és a testvériségért. Május 3-án pénteken két robbanás rázta meg a lakóhelyüket elhagyni kényszerülteket, Mugunga és Lakver területén, ahol a pápa egy kutat ajándékozott az afrikai országban tett 2023. januári apostoli útja alkalmából. Emberek ezrei keresnek ebben a táborban menedéket, miután elmenekültek a környező területen a kongói kormányerők és a március 23-a mozgalom elnevezésű lázadó csoport között dúló harcok elől. Az áldozatok többsége nő és gyermek. Több tucat ember súlyosan megsérült, őket az amúgy is túlzsúfolt gomai kórházakba szállították. A robbanások, amelyek jellegét még nem sikerült tisztázni, jelentős károkat okoztak a tábor óvóhelyeiben és bizonytalan infrastruktúrájában. Közzétették Ferenc pápa ázsiai látogatásának logóit és mottóit. Ferenc pápa apostoli látogatásra készül Indonéziába, Pápua Új-Gineába, Kelet-Timorba és Szingapurba. Szeptemberi útja előtt a Vatikán közzétette látogatások hivatalos logóit és mottóit, bepillantást engedve ezáltal a pápa eddigi leghosszabb utazásába. A Szentszék sajtóterme közzétette a pápa közelgő ázsiai látogatásának hivatalos logóit és mottóit. A pápa útjára a tervek szerint szeptember 2-a és 13-a között kerül sor, amely alkalmával Indonéziát, Pápua Új-Gineát, Kelet-Timort és Szingapurt keresi fel. Ferenc pápa szeptember 3-án érkezik az indonéziai Jakartába, ahol szeptember 6-áig tartózkodik. A látogatás logóján a pápa áldásra emelt kezével egy arany Garuda, egy szent sas előtt áll, amelyet a hagyományos indonéz batikolt szövetre emlékeztető módon ábrázoltak. Indonézia térképe is látható benne. Egy szigetcsoport, amelyet az etnikai és társadalmi csoportok, nyelvek, kultúrák és vallási meggyőződések sokfélesége jellemez. Az apostoli látogatás mottója hit, testvériség, együttérzés. Indonéziát követően a pápa Pápua Új-Gineába utazik, ahol szeptember 9-éig tartózkodik. A látogatás logójának központi eleme egy kereszt, amelyet olyan színekkel ábrázoltak, amelyek a Pápua Új-Gineai napfelkeltét és napnyugtát idézik. A kereszten a Pápua Új-Gineát jelképező paradicsommadár látható. Ennek az apostoli látogatásnak a mottója imádkozzatok, amelyet a tanítványok Jézushoz intézett kérése ihletett. Uram, taníts minket imádkozni! Ferenc pápa Pápua Új-Gineából Kelet-Timorba utazik, ahol szeptember 11-éig marad. Az utazás logójának közepén Ferenc pápát látjuk áldásra emelt kézzel. Mögötte a földgömb, amelyből Kelet-Timor térképe rajzolódik ki. Felette egy ívben olvasható a pápa látogatás mottója: a hited legyen a kultúrád, ami egy buzdítás a timori embereknek, hogy kultúrájuknak és hagyományaiknak megfelelően éljék meg hitüket. A pápa ázsiai látogatásának utolsó állomása Szingapur szigetország lesz, ahová szeptember 11-e és 13-a között látogat el. Az apostoli út logója stilizált keresztet ábrázol, amely a napkeleti bölcseket irányító csillag jelképe, illetve amelyet az eukarisztia és Szingapur zászlajának 5 csillaga ihletett. A kereszt mindkét oldalán az apostoli látogatás mottójának egy-egy szava: egység, remény. Az egység a hívők közötti szeretet közösséget és harmóniát fejezi ki, mind az egyházon belül, mind a társadalmi és családi kapcsolatok terén. A remény pedig azt sugallja, hogy az apostoli út a remény világító tornya a régióban élő keresztényeknek, különösen azoknak, akik diszkriminációt és üldöztetést élnek meg.
Ahogy fent, úgy lent. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmérkedését Urunk mennybe menetele ünnepére.
Az apostolok cselekedeteiben Lukács evangélista így ír Jézus mennybe meneteléről. Felemelkedett az égbe, és egy felhő elfedte úgy, hogy tovább nem láthatták. Az egyszerű megfigyelő számára ez csak annyit jelent. Jézus felemelkedett, ők pedig a földön maradtak. Továbbá azt is, az ég az Isten otthona, a föld pedig az ember lakhelye. Ilyen egyszerűnek képzelték akkor a világot, és talán nem túlzás azt mondani, hogy ilyen egyszerű a világról alkotott elképzelés még ma is sokak számára. Jézus mennybe menetelének lényege azonban sokkal mélyebb értelmű valóság. A Szentíró az akkori ember felfogásához igazodott, hogy éreztesse azt a valóságot is, amely emberi világunkat messze felülmúlja. A lényeg ugyanis az, hogy Jézus megdicsült emberi valósága testestől, lelkestől behatol Isten létterébe. Ez a léttér nem valami kozmikus hely a világ mindenségen belül, nem az ember által ismert tér, hanem maga a végső, teljes isteni élet. Bár az emberi nyelv itt már nagyon fogyatékos, ha lehet emberileg mégis így fogalmazni, ebben az úgynevezett isteni léttérben él a feltámadt ember Jézus a mennybe meneteltől fogva. A Biblia ezt képletes módon úgy fejezi ki, hogy Jézus az Isten jobbján ül. Az Isten jobbján van, az Isten jobbja felül foglal helyet, és Isten Krisztust a jobbjára állította a mennyekben. A mennyek, ahol hitvallásunk szerint Jézus az Atya jobbján ül, fizikailag nincs távol semmilyen kozmikus vagy földrajzi helytől. Ezért a feltámadt Jézus képes valóban jelen lenni ott, ahol megígérte, hogy jelen lesz. Ezt emeli ki Máté evangéliuma, amely szerint Jézus közvetlenül mennybe menetele előtt megígéri az apostoloknak, hogy velük lesz minden nap a világ végéig. Ahogy olvassuk Máté evangéliumának 28. fejezetében, a 20. versben. Jézusnak ez a jelenléte különleges módon valósul meg az Eukarisztiában. De nem csak ott van jelen a feltámadt Úr Krisztus, hanem, ahogy a II. Vatikáni zsinat mondja, jelen van a szentmise áldozatban, a szolgálópap személyében, jelen van erejével a szentségekben, mert amikor valaki keresztel, maga Krisztus keresztel. Jelen van igéjében, mert ő maga beszél, amikor az egyházban a szentírást olvassák, és jelen van, amikor az egyház imádkozik. Mert megígérte, ahol ketten vagy hárman vannak az én nevemben, ott vagyok közöttük. Jézus mennybe menetele tehát nem azt jelenti, hogy Jézus messze eltávolodott tőlünk, hanem éppen ellenkezőleg azt, hogy közel került hozzánk. Hiszen ő maga mondta, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem maradt, és én ő benne. Bennünk maradt, tehát a feltámadt Krisztus bennünk él szent lelke által, nem csupán néhány percre, hanem tartósan, örökké. Húsvét első vasárnapján Mária Magdolna keresését szemlélve felidéztük Pál apostol figyelmeztetését. Az odafönt valókat keressük. Ha arra figyelünk és tudjuk, hogy Isten minket felülmúlva közöttünk van, és bennünk lehet, akkor ennek tudatában megtapasztalhatjuk magunkban ennek az isteni léttérnek a közelségét. A befejező történet segíthet ennek tudatosításában. Egy sportoló fiúról szól, akinek vak az édesapja. Nagyon jó kapcsolatban állnak egymással, bensőséges beszélgetésben töltik idejüket. Aztán az apa meghal. A fiú azt kéri edzőjétől, hogy tegye be a következő fontos mérkőzésen az első csapatba. Addig ugyanis az edző soha nem tette be a fiút, mert nem látta annyira jónak. A fiú megígérte edzőjének, hogy nem bánja meg, ha beteszi. Az edző megdöbbenve nézi a fiú játékát. Úgy játszik, mintha kicserélték volna. Nyert is a csapat, és az edző csodálatára a fiú elmeséli, hogy azért játszott ilyen jól, mert édesapja sosem látta őt föld életében vaksága miatt, de ez volt az első mérkőzés, amit apja fentről nézett. Milyen jó lenne így játszani a föld életet, mindent beleadva, az odafent valókra figyelve, felülemelkedve, úgymond fentről szemlélve mindent. Adja Isten nekünk ezt az erőt, ezt a kegyelmet, hogy szépen játszhassuk az élet játékát.
Ahogy fent, úgy lent. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Urunk mennybe menetele ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban az oltári szentségről elmélkedik Marosi Balázs atya a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel. Műsorunk a 2022. május 19-i adás ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját innen a Miskolci stúdióból a diósgyőri egyházközség rádiós csoportjával. A mai hangos hittanóránknak a témája az eukarisztia, az oltári szentség lenne. Nagyon sok plébánián ebben az időszakban járulnak a gyermekek vagy akár felnőttek első szentáldozáshoz, és a május mindig ilyen szempontból is egy nagyon szép hónap, talán mindannyian visszagondolhatunk egy kicsit a saját első áldozásunkra is, akár tavasszal volt, akár később, és egy kicsit látva ezeket a tiszta lelkű első áldozó gyermekeket, újra értékelhetjük, hogy vajon a mi kapcsolatunk milyen az oltári szentséggel, az eukarisztiával. Most volt az eukarisztikus kongresszus, még talán itt cseng a fülünkben a himnusza, az imádság, amit a templomokban mondtunk, és nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak egy ilyen letudott esemény legyen ez, hogy na megvolt és akkor elfelejtettük, hanem hagyjon bennünk valamilyen fajta nyomot is. Ezért ma egy kicsit az eukarisztiáról, az oltári szentségről fogunk beszélgetni. A műsor elején szeretnék felolvasni egy néhány idézetet, vagy rövid pontot a katolikus egyház katekizmusából, hogy mit tanít az egyház az eukarisztiáról, hiszen mégiscsak egy ilyen hangos hittanóra, lássuk az egyház tanítását. Következőképpen beszél az eukarisztia szentségéről a katekizmus. A szent eukarisztia befejezi a keresztény beavatást. Akik a keresztség által fölemeltettek a királyi papság méltóságára, és a bérmálás által mélyebben hasonlóvá vált a Krisztushoz, az eukarisztia által az egész közösséggel együtt részesülnek az Úr áldozatában. Az eukarisztia az egyházi élet forrása és csúcsa. Az eukarisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Az összes szentség, mint minden más egyházi szolgálat és apostoli tevékenység, a szent eukarisztiához tartozik és rá irányul. Az oltári szentségben ugyanis benne van az egyház minden lelki java, tudnélik maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk. Röviden tehát az eukarisztia, hitünk összefoglalása és összegzése, így tudjuk ezt egy mondatban megfogalmazni, tanításunk egyöntetű az eukarisztiáról, és az eukarisztia megerősíti a tanításunkat. Egy teológiai idézet volt ez természetesen, amit most megpróbálunk egy kicsit kibontani. Mit jelent az, hogy befejezi az eukarisztia a keresztény beavatást?
Az első áldozásra gondolok, amikor először vesszük magunkhoz Krisztus testét és vérét, tehát én erre gondoltam.
Így van nagyjából, tehát így van a sorrend, ugye gyermekkorban, hogyha valaki a megszokott módon részesül a szentségekben, hogy ugye fiatalként, gyermekként a három beavató szentségben részesülünk, vagy hát mondhatjuk azt is, hogy négyben, de itt a három beavató szentség, ugye a kettő együtt szokott lenni. Ugye van a keresztség, az oltári szentség és a bérmálás, ezek a beavató szentségek, ami talán érdekesség az, hogyha például valaki felnőttként tér meg, és nincs megkeresztelve, nem volt elsáldozó bérmálkozó, a három beavató szentséget általában húsvét éjszaka egyszerre szokták kiszolgáltatni, vagy valamilyen más ünnep alkalmával, tehát amikor megkeresztelik, ugyanabban a szentmisében lesz elsáldozó és bérmálkozó is, de ha valaki sorrendben veszi fel a szentségeket, ugye az első a keresztség, majd az eukarisztia és a bérmálás, ez a három beavató szentség, de az eukarisztia az, ami ezt teljessé teszi, hiszen a cél minden szentségnek a célja és a tanítása az, hogy elvezessen bennünket az oltárhoz, Krisztus asztalához. Van egy nagyon érdekes ilyen történelmi emlék ugye erről, tehát régen az ősegyházban a hitjelölteket, akik még nem voltak beavatva a szentségek által, csak készültek, vagyis katekumenek voltak, hittanulók, őket például a szentmisének a felénél, amikor véget ért az igeliturgia, szépen hazaküldték. Ma is vannak olyan közösségek, mint például a neokatekumenális közösség, akiknél például, akik nincsenek még megkeresztelve, hanem hitjelöltek, ők az eukarisztia liturgiájára a szentmisének nem maradhatnak ott, hanem őket szépen kiküldik erről a részről. És ilyen például a görög katolikusoknál az a rész, amikor ugye azt énekli a görög katolikus pap vagy a diakónus a szertartásban, hogy az ajtókat figyelmezzünk. Ez egy ilyen érdekes jelenete a görög katolikus liturgiának, általában mindenkinek megakad a füle ezen a felszólításon, vagy ének részen, ugye ezen a kis liturgia részen, hogy mit jelent ez, hogy az ajtókat figyelmezzünk. Hát ez azt jelenti, hogy ezután mondják a hitvallást, és akik nincsenek megkeresztelve és nem voltak elsázók, azok eddig maradhattak a szentmisén, és erről a részéről szépen már hazamentek. Meghallgatták az olvasmányokat, énekelték a zsoltárt, meghallgatták a prédikációt, de az áldozati részben már nem vehettek részt, csak a megkeresztelkedésük és az első áldozásuk után. Ez így volt az ősegyházban, ez teljesen természetes volt. Ezzel növelték egy kicsit a hittanulóknak a vágyát, hogy vajon mi történik azon a részen, amin mi nem vehetünk még részt. És ez egy óriási ünnep volt, amikor ők is ebbe a titokba beléphettek, hogy az első áldozások alkalmával feltárult előttük az oltári szentségnek a titka, a misztériuma, és ők is részesülhettek benne. Tehát ezért nevezi így a katekézis, vagy katekizmus, hogy az eukarisztia befejezi a beavatást, mert hogy elérte a célját a keresztelés, a szentgyónás, a bérmálás, elérte a célját, hogy megérkezett az illető az asztalhoz. Ez egy nagyon-nagyon fontos. Aztán utána azt mondja, hogy az eukarisztia által az egész közösséggel együtt részesülünk az Úr áldozatában. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a mi katolikus hitünk szerint a szentmise az asztal közösség. Tehát az első szentmise az nagy csütörtökön az asztalnál történt, vagyis a szentmise csúcsa az étkezés, az a szakrális vagy szent étkezés, amelyre nem földi értelemben kaptunk meghívást, hanem az Úr Jézustól személyesen, aki azt mondja, hogy aki nem eszi az emberfia testét és nem iszza az ő vérét, abban nem lesz élet, ezért meghív bennünket az élet forrásához. És utána a következő pont azt is mondja, ugye, hogy az eukarisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Na és akkor itt megállunk a katekizmusnak a tanításával, és akkor lássuk a gyakorlatot, mert mindig nagyon szép az elmélet. A kérdés az, hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Ti hogyan élitek meg most, és hogyan éltétek meg korábban ezt a tapasztalatot? Mit jelentett neked például, Kriszta, az, hogy gyermekkorban elsáldozhattál, és hogy akkor mit értettél meg ebből például? Vagy mi volt az, ami segített téged abban, hogy ezt jobban elmélyítsd? És te hogyan tanultad az eukarisztiát, vagy mit tanultál meg elsőként, mi volt az első tapasztalatod a szent áldozásról? Kezdjük Krisztával akkor a gyermekkortól.
A hittanórákon ugye nagyon jó felkészítést kaptunk szerintem. Tehát mindent megtanítottak nekünk, ami szükséges, és nagyon lelkiismeretes atyákkal voltunk. Én abban a korban szerintem nem voltam elég érett arra, hogy első áldozó legyek, úgy gondolom. Tehát mindent szépen megtanultam, meg otthon is ugye együtt imádkoztunk minden este a családdal. ennek ellenére nem éreztem magam éretnek. Nekem ami megmaradt, az a gyónás volt, és abból is a súlyos bűnök, valamint a szentségtörés. Most nem azon nevetek, hogy súlyos bűn és szentségtörés, hanem hogy sajnos ez maradt meg. Tehát egy kicsit ilyen...
Na, a jó kis porosz módszerek.
Igen, igen, igen. Tehát, hogy ezek maradtak meg, és arra emlékszem, hogy minden egyes, tehát én az komolyan vettem a gyónásot, hogy hetente, sőt azért volt olyan, hogy ki kellett zavarni a gyóntatószékbe, mert naponta mentem gyónni. És akkor ugye ezt is később magyarázták el, hogy azért ez nem egészen így van. És az oltári szentségre nagyon kevés figyelmem jutott így, mert ugye mindig az volt bennem, hogy vajon mehetek-e áldozni, vajon milyen bűneim vannak, stb. Stb. És csak elvonták a figyelmemet a lényegről.
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt látom én is a templomban, hogy valaki jött húsvétra meggyont, húsvét vasárnap áldozott, és utána többet nem jön egész évben, mert annyira el van foglalva ez, hogy hát már biztos, hogy eltelt egy hét, ő már még egyszer nem jön elgyónni, de lehet, hogy nincs is súlyos bűne, de egyszerűen úgy gondolja, hogy egyszer meggyónt, megáldozott, és akkor többször már nem kell neki, csak majd jövő húsvétre. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy biztos, hogy nagyon sok emberben ott van ez a kérdés, hogy mehetek-e áldozni? Vajon vannak-e olyan bűneim, ami miatt nem mehetek áldozni? Vagy nagyon sokan jönnek áldozni úgy, hogy igazából nem jöhet áldozni. Nem tudom, benned ez mikor tisztázódott, hogy mikor mehetsz és mikor nem?
Hát apránként egyébként, mert ugye a bűneimet apránként ismertem fel, tehát hogy így nyílt fel a szemem, meg egyre közelebb kerültem Istenhez, Jézushoz, úgy egyre inkább ismertem meg saját magam a bűneimet, és ugye nyílt fel a szemem. De olyan jó, hogy tényleg Isten olyan gyengéden csinálja ezt, tehát hogy nem fájdalmasan jöttem rá ezekre, hanem így ráeszméltem, és akkor utána tudtam bocsánatot kérni ezekért a gyóntatószékben, vagy akár a szentmisében, mondjuk bocsánatos bűn volt. És akkor utána nyilván azt, ha tudva és akarva követek el valamit, az a bűn, ugye ezt megtanultuk, az a súlyos bűn, hogyha a 10 parancsolat ellen, ugye, és akkor nyilván, hogyha ebből elkövetek olyat, ami, hát ebből elkövetek egyet is, akkor nyilván gyónom kell, és akkor nem mehetek el. De ellenkező esetben megyek, mert Pió atya is azt mondta, hogy ha lehet, akkor ne tagadjam meg magamtól a szent áldozást. Tehát ha mód van rá és áldozok, akkor mindenképpen áldozzak. Jó, nyilván a súlyos bűn, ha nincs, akkor abban az esetben mindenképpen. Tehát, hogy nem lehet az, hogy egy bocsánatos bűn, vagy bármi eltántorítsam, az kísértés szerintem. És nagyon-nagyon sokszor nekem például a szent mise közben szokott jönni. A szent áldozás, hogy hó, hát nem mehetsz áldozni, hát ez is ez volt, és nem mehetsz, és akkor utána kiderül, hogy mégis mehetek. Most nem kiderül, hanem úgy döntök, hogy nem megyek, mert hiszen tudom, hogy nincs súlyos bűnöm.
Isteni arc, testemet, lelkemet, engem akarsz, eljössz ma végtelen. Egyszerűségben, tova tűnt bennem, béke lett bennem a harc. Sebeid érintik, sebeimet, gyógyítsd meg múltam és jelenem. Hogy holnap és örökké a szívemben élhess, kezedbe tettem, fogadd el mindenemet. Alleluja, 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 alleluja. Jézus a véred, gyógyítsd meg múltam és jelenemet. Maradj még kérlek, mert közel az éjjel, bennem a béke, szívemnek otthona lett. Kenyérbe rejtett isteni kék, csókot vált hordón a föld és az ég, a szerelem égő áldozatában, lelkemnek csendjén, Istenek Isten elé. Alleluja, 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 alleluja,
isteni kép, csókot vált forrón a föld és az ég. Hangodat hallom hív, és tudom, hogy vársz rám, örökké zengem, allelu, ja, alleluja, 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 alleluja.
Akkor erre még majd visszatérünk, hogy mikor mehetek áldozni, és mikor nem. Nézzük meg a másik oldalt, Timi és az eukarisztia.
Hát ugye nekem a gyerekkori rész az kimaradt az életemből, de azért én fiatal felnőtt voltam, amikor az első áldozásban először részesültem. És ugye ezt én már többször elmondtam, tehát nekem a keresztelés is az első áldozás volt egyszerre, a bérmálkozás történt később. És én arra emlékszem, hogy én borzasztóan vártam, nagyon-nagyon vártam, hogy részesedhessek végre ebben a szentségben, és nekem is a félelmem egyébként az volt, erről is már szerintem szó volt, hogy abban az adott pillanatban olyan lelki tisztasággal tudjak odajárulni az Úr asztalához, mint amivel kell. És ugye erről utána sokat beszélgetünk, vagy előtte is sokat beszéltünk, de utána is a felkészítő atyával, hogy mi az, amire oda kell figyelnem, hogy mi az, amit Krisztus is elmondott, hogy mi az, ami olyan bűn, amit meg kell gyónni, mi az, ami egyáltalán ugye magával a bűnről is ugye nagyon sokat kellett beszélni, hogy be tudjam kategorizálni egy kicsit, meg tudjam fogni, hogy el tudjam érett fejjel is dönteni, hogy mikor mehetek áldozni, és mikor nem. Nekem ehhez nagyon sok idő kellett egyébként, tehát évek teltek el, amíg már úgy tényleg a magam biztonságával el tudtam dönteni, tehát addig nagyon sokat segített nekem a felkészítő atya. Most szerintem az elmúlt pár év az, amikor tehát eltelt azért közt elég sok idő az első áldozásom, és ugye nyilván a hitbeli életemben, ahogy próbáltam fejlődni, én úgy gondolom, hogy az elmúlt jó pár év az, amikor valóban megértem arra, hogy értem is, és érzem is azt, hogy milyen felelősség és milyen kegyelemet kapok azzal, hogy áldozáshoz járulhatok.
És mi segített neked, vagy mik voltak, amikor például készült, és az atyával rendszeresen beszéltél, a legnagyobb ilyen aggályaid az áldozással kapcsolatban?
Hát én méltó vagyok erre. Tehát ez az, hogy megérdemlem-e ezt a kegyelmet, hogy egyáltalán oda kerüljek. Tehát felnőtt fejjel szerintem ez az egyik legnagyobb aggálya az embernek, hogy nekem ugye elég hosszú volt ez az út, amíg eljutottam addig, hogy egyáltalán keresztényé váljak. És hogy én tényleg megértettem azt, hogy Jézus hív, és azért hív, mert érdemes vagyok arra, hogy ott legyek vele. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz út volt. Tehát nekem nagyon sok kétségem volt ebben, hogy tényleg megérdemlem-e.
Hogy tudtad például ezt legyőzni, és hogy jutottál el arra, hogy igen, megérdemlem és megyek boldogan áldozni?
Hát,
nem tudom, lehet, hogy ez másban is probléma, és mondjuk egyszer-kétszer eljön, aztán többet nem jön.
Hát én egyébként arra, amit mondtál, hogy eljönnek húsvétkor, meggyónnak a szentgyónás után, pedig áldoznak, én azt is látom, hogy ugye nagyon hangsúlyos az, hogy ez kötelező. Tehát én ebben is látok problémát, hogy ugye ez nagyon hangsúlyos a hittanunk tanításában, hogy ez kötelező ünnep, és ekkor minimum ekkor meg kell áldozni, vagy meg kell gyúlni, és áldozni lehet utána. Tehát lehet, hogy az emberekben egy kicsit tudatosodna, hogy amit szoktál is gyakran emlegetni, hogyha valaki meghív az asztalhoz, és nem járulunk oda, akkor, vagy meghív vendégségbe is nem járulunk az asztalhoz, az milyen dolog. Tehát, hogy ezt egy kicsit át kéne alakítani az emberek felfogásában.
Olyan érdekes, Vienai Szent Jánosnak találtam itt egy-két gondolatát meg, erre reflektál, biztos, ő ugye tudjuk, Vienai Szent János, hogy egy falusi plébános volt, ez a jelző ragadt rá, ugye, az évek során, hogy a falusi plébános, az arszi plébános, aki kvázi büntetésből került a kisfaluba, mert gondolták, hogy úgyis nagy közösséget nem tud, de nem volt egy nagy lumen, és akkor gondolták, hogy na majd ott a kisfaluba sokat nem árthat, és ugye hát mindenki megtért körülötte. És akkor például, amikor az oltári szentségről beszél, biztos, hogy neki is ez volt a tapasztalat, hogy mondták az emberek, hogy ők nem méltók az áldozása, a gyónása, stb. És így prédikált egyszer nekik, azt mondja, hogy ne mondjátok, hogy nem vagytok méltók. Igaz, hogy nem vagytok azok, de szükségetek van őrá. Ez az első mondat. Aztán így folytatja, ha az Úr méltó voltunkra gondolt volna akkor, soha nem alapította volna meg a szeretet szentségét, mivel erre senki sem lenne méltó a világon. Ő akkor nem méltó voltunkra gondolt, hanem a szükségleteinkre. Arra, hogy mindannyiunknak szükségünk van őrá. Tehát milyen érdekesen kihozza ezt a nehézséget, ezt az emberi nehézséget, hogy vajon méltó vagyok-e áldozni, és hogyha az ember belegondol, akkor hétről hétre vannak olyan hibák, amit elkövetek, visszaesek, stb. Mindig mondhatnám, hogy nem vagyok méltó. És azt mondja a Viennai Szent János, hogy oké, valóban az ember nem tud méltóvá válni arra, hogy érintkezzen a legszentebbel, a jó Istennel találkozzon, akkor soha nem lenne erre senki méltó, de az Isten ezen túlmegy, és a mi szükségleteinkre gondol, amikor találkozik velünk, hiába, hogy nem vagyok méltó rá, de ezt tudja az Isten, és tudom én is, hogy szükségem van arra, hogy találkozzak. Ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy méltó ugyan nem vagyok, de szükségem van arra, és az Isten ennyire közel jön, és ennyire mondjuk úgy, hogy megalázkodik, hogy méltatlanságom ellenére is jön, mert tudja, hogy szükségem van rá, és ez az Isten élmény, ez az igazi csoda, hogy ezt átélem, hogy annak ellenére, hogy én hibázok, annak ellenére az Isten újra és újra lehetőséget ad nekem, hogy találkozzak vele. Hát ez egy hihetetlen dolog, hogy tényleg a jó Isten előtt bármikor megállhatok. Nem kell szégyenkeznem, nem kell aggodalmaskodom, mert tudom, hogy ha hibáztam, akkor is mehetek, megállhatok a jó Isten előtt, és kérhetek tőle bocsánatot, és az Isten soha nem tagadja meg a bocsánatot. Mindig ad új lehetőséget. Tehát ezek hihetetlen dolgok, és milyen érdekes, hogy ezt megfogalmazolja a Viennai Szent János, hogy valóban nem is ezen kell nekünk rágódni, hogy méltó vagyok vagy nem, hanem arra kell rájönni, hogy szükségem van az Isten kegyelmére. Ez a legnagyobb dolog. És ma mit jelent számotokra az eukarisztia, az oltári szentség? Az alapján, amit elvben vagy elméletben tanultatok róla korábban, ahhoz képest most felnőttként, mi az, ami megmaradt, és mi az, ami változott?
Én hiszek benne, hogy nekem mondjuk mindent jelent. Tehát nem, most ez kicsit ilyen nagyot mondóan hangzott, de hogy a gyógyulást, azt, hogy megmaradjak a mindennapi élet nehézségeiben, tehát az életet igazából. Mert hogy amikor beteg vagyok, én annyira hiszek benne, hogy mondjuk elmegy, akár lelkileg bánt valami, tudom azt, hogy ha magamhoz veszem az oltári szentséget, így Jézus, ahogy bennem él, és mondjuk hozzám költözik, akkor tudom azt, hogy ő segít nekem, utat mutat, sugal, stb. Meggyógyulok. Tehát én volt egy időszak egyébként, amikor nem áldoztam nagyon-nagyon sokáig, pontosan ilyen gyónási problémák miatt korábban, és tudom azt, hogy mi a különbség az akkor és a mostani életem között. Tehát akkor, mintha egy mocsárban mászkáltam volna, egy két számmal nagyobb gumicsizmába, hogy állandóan kicsúszottam visszamenni, és akkor valahogy felemelni a lábam, hogy tovább tudjak menni az életemben. Még egy lépést. Ma ez egyáltalán nincs. Megvannak a nehézségek, de annyi erőt kapok, hogy ahhoz képest suhanok. Tehát a különbség az szinte kifejezhetetlen. Szerintem.
Nekem megerősítést. Tehát a hitbéli megerősítést kapom meg, amikor áldozok, meg egyfajta megtisztulást. Pont így, hogy próbálok azért mindig hétről hétre az oltári szentség elé járulni, és rendszeresen gyúlni. És úgy gondolom, hogy ez segít át úgy a mindennapokon. Tehát azért minden nap megvan a maga kísértés, ami ugye azért támad a gonosz. Tehát főleg úgy gondolom, hogy most egyre inkább. És nagyon sokat segít az, hogy áldozhatok, tehát hogy az eukarisztiát magamhoz vehetem.
Ez biztos, hogy mindannyiunk számára egy megerősítés, és ezért nagyon jó, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy mi történik, amikor az eukarisztiát magamhoz veszem, és hogy mi történik abban a pillanatban, amikor az Úristen beköltözik az életemben. És ezért nagyon fontos, hogy az eukarisztiáról tudjunk, az eukarisztiát ismerjük, foglalkozzunk vele. És most az első áldozások időszakában ezért is jutott eszembe ez a téma, hogy egy kicsit erről beszéljünk. Talán még amiről szót kell ejtenünk, ugye, az, hogy a bűnbánat mennyire fontos. akkor is, hogyha úgy érzem, hogy csak bocsánatos bűnöm van, nem tudva és akarva követtem el, nagyon fontos, hogy a szent áldozás előtt ezeket is megbánjuk. Őszintén a Szent Mise bűnbánati imádságában a mise elején, amikor megyek a sorban a szent áldozáshoz, akkor is felindítani a bánatot, hogy én most őszintén akarom az oltári szentséget tiszta lélekkel magamhoz venni, ez nagyon fontos. Viszont, ami még fontosabb, hogyha tudom, hogy halálos bűnöm van, tudom, hogy nagyon régen nem gyóntam már, tudom, hogy szükségem lenne a szentgyónásra, de kimegyek áldozni, mert úgy gondolom, hogy hát mások is bűnösebbek nálam, és kimennek, ugye hányszor hallottam olyat, hogy ó, tudom én, aki megy ott áldozni, az is milyen bűnös, az is követel bűn, meg stb. És nem tudom azt, hogy például lehet, hogy a mise előtt éppen gyónt és megbánta, de azt már nem láttam. És eldöntöm, hogy hát akkor én is kimegyek áldozni, mert a másik is megy, vagy szégyenből, hogy ne mondják, hogy én nem mentem, akkor kimegyek, beállok a sorba. Ezt soha nem szabad megtenni, hogyha a lelkiismeretem nem tiszta, mert ez visszaérés a Jóisten kegyelmével, irgalmával, pont azzal, amiről Vienai Szent János beszél, hogy az Isten nem a méltóságot, hanem a szükségleteinket nézi, de nem élhetek ezzel vissza. Tehát a szentgyónás, a bűnbánat az miattam fontos, hogy szembenézek saját magammal is, hogy ki vagyok, hol tartok, honnantól hová jutottam az előző gyónásom óta, letegyem azt, amit hordozok, és megkapjam a megbocsátó feloldozást. Így mehetek az oltári szentséget ugye magamhoz venni. Azt gondolom, hogy még nagyon sok mindenről beszélgethetnénk, de a műsoridőnk végéhez értünk, úgyhogy következő műsorban, ugye még szintén az első áldozások időszakában leszünk, úgyhogy folytatjuk azzal, hogy hogyan is, meg minképpen kell kimenni az áldozáshoz, milyen fajtái vannak a szent áldozásnak, hogy kell áldozni kézben, nyelvre, milyennek a története, és egy kicsit arról is beszélgetünk majd, hogy miért nem minden szentmisében két szín alatt áldozunk, csak a szentostyával, úgyhogy ezzel várjuk a kedves hallgatóinkat a következő hittanórán. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánunk, vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. Műsorunk a 2022. május 19-i adásunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk végéhez értünk. Éjszaka óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. Rövidesen kezdődik a kultúrkör. A Miskolci Versbarátok köre által meghirdetett az Elveszíthetetlen Öröm című versmondó versenypályázatára hívjuk fel a figyelmet műsorunk elején. Majd a Polgári Értéktár Bizottság munkáját mutatjuk be. Végül a Dobó István Vármúzeum aktualitásairól szólunk. Egy órától újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05 kezdődik a Kerengő. Csepeli Bencével, a Koncertó Budapest ütőhangszeres művészével a fiatalok hazai és nemzetközi fellépési lehetőségeiről beszélgetünk. 3:05 a Segíthetünk című műsorunkban előbb Tomcsányi István, a Johannita Lovagrend vezérlő kommendátora a rend tevékenységéről és a közelgő centenáriumi ünnepségekről számol be. Majd a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum konferenciájáról hozunk egy előadás részletet, és Lasztóciné Szomorú Mónikával, a fórum szakmai elnökével beszélgetünk. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, Ferenc pápa mondja, az egymással való találkozás, a tekintetek keresztezése, egymás történetének megosztása. Ez a jézusi közelség, amelynek megtapasztalására vagyunk hivatottak. Egy találkozás megváltoztathat egy életet. Az evangélium tele van ezekkel a Krisztussal való találkozásokkal, amelyek felemelnek és gyógyítanak. Kedves hallgatóink, köszönjük egész napos megtisztelő figyelmüket. Műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Bércesi András, Berec Renáta, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja!
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek a világba, és gyümölcsöt teremjetek, mégpedig maradandó gyümölcsöt. Olvasom a János evangéliumban. Az élet végső kiteljesedése a menny, amit a világ nem tud elképzelni, és a pokol, amiről szinte semmit sem tud. A poklot az e világi irányelvek szerint képzelik el, pedig a pokol nem e világi. Örök bűnhődés, örök vezeklés, pedig elég egy tekintet, egy jel, egy néma szó, és alig követünk el bűnt, a bocsánat már is lecsap ránk a magas égből, mint a sas. Ó, mert még az élők legnyomorultabbja is, ha már azt hiszi, hogy nem szeret, még megőrzi a szeretet képességét. A pokol az, ha többé nem szeretünk. Többé már nem szeretünk, ez úgy hangzik nekünk, mint valami ismerős kifejezés. Többé nem szeretni azt jelenti egy élő számára, mint kevésbé szeretni, vagy mást szeretni. És ha ez a képesség, amely elválaszthatatlannak látszik lényünktől, mégis el tudna tűnni, többé nem szeretni, többé nem megérteni, és mégis élni. Ezeknek az a szerencsétlenségük, felfoghatatlan szerencsétlenségük, hogy nincs semmiük, amit megoszthatnának. Atyánk, óvj meg minket a mélységtől, védj a te kezedbe, segíts gyermekednek, aki a homályban botorkál, ébresz fel minket a te világosságodra, a te napodon, s adj nekünk igazi életet.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussal.